Ne félj, ne lankadjanak kezeid, Sion. Az Úr, a te Istened közötted van. Erős ő, megtart. Örül te rajtad örömmel, hallgat szerelmében, énekléssel örvendez néked. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, és a 398. számú dicséretünket énekeljük, a 398. számú dicséretünket az Úr Jézus uralmáról, amely lesz mindenek fölött való, de már most is uralkodik hatalmasan, Úr lesz a Jézus mindenütt. Folytassuk csendes imádsággal. Imádunk téged, mennyei atyánk, mert az Úr Jézus győzött, és hódolunk előtted, hogy az ő isteni győzelme számunkra is boldog földi életet, örökké való boldogságot jelente veled, az új ég és az új föld dicsőségében is. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy ismerhetünk, és imádunk téged, atyánk, hogy az életünkön keresztül is megismerhető vagy te. Szeretnénk valóban úgy élni, mint akik látunk téged, bízunk az Úrban, és szent lelked munkája bennünk az engedelmességet, a hűséget te irántad is. Szeretnénk neked megköszönni a mai munka minden örömét, hálát adunk neked az elvégzett munka öröméért is, ha bármelyikünk valamit nem úgy tett volna, tehetett volna, hogy szerette volna, adj békességet a szívébe. Áldunk, Urunk, hogy a gyülekezet közösségében lehetünk most. Köszönjük, hogy van neked itt néped. Arra kérünk, hogy mi gyülekezeti közösség is tiszteljünk és szeressünk téged hűséggel. Áldunk téged azért is, hogy készíted a konfirmandusokat a szombati és a vasárnapi ünnepre. A gyermekeket és a felnőtteket is egyaránt készítsd fel lelkiekben. Köszönjük, Urunk, hogy gyarapodik a te néped. És kérjünk, hogy most is hadd érthessük meg igéd üzenetét, ha csak egy mondatot is hadd vihessünk haza a te igéd üzenetéből, kérünk Jézus érdeméért. Amen. A református kalauzunk szerint az ószövetségi bibliai igeszakaszok az énekek énekéből vannak előttünk. Én ennek a bibliai könyvnek az első részét olvasom fel, és Isten lelkét segítségül hívva magyarázom, hiszem, hogy személyes üzenetté lehet számunkra ez a drága könyve is az Úrnak. Énekek éneke, első rész. Énekek éneke, amely Salamoné. Csókoljon meg engem szája csókjaival, a te szerelmed jobb a bornál. Drága olajodnak jó az illata, neved, mint a kiöntött drága olaj, ezért szeretnek téged a leányok. Vígy magaddal engem, hadd fussunk. Bevitt engem a király szobáiba, örvendezzünk és vígadjunk benned. Emlegetjük szerelmedet, mely jobb a bornál. Méltán szeretnek téged. Jeruzsálem leányai, fekete vagyok, de szép, mint Kédár sátrai és Salamon szőnyegei. Ne nézzétek, hogy fekete vagyok, mert a nap sütött engem, anyám fiai megharagudtak rám, a szőlők őrzőjévé tettek engem, nem a magam szőlőjét őriztem. Mondd meg nekem te, akit lelkem szeret, hol legeltetsz, hol deleltetsz délben, hogy ne kelljen elfátyoloznom magam társaid nyájainál. Ha nem tudod, ó asszonyok legszebbike, eredj a nyáj nyomába, s őrizd kecskéidet a pásztorok sátrai körül. A fáraó szekereibe fogott paripákhoz hasonlítlak téged, mátkám. Szép az arcod, a láncocskákkal a halántékodon, nyakada gyöngycsorokkal. Aranyláncokat készítünk neked ezüst gyöngyökkel. Mikor a király az asztalánál ül, jó nárdos illat árad rólam. Olyan nekem szerelmesem, mint egy köteg mirha, mely kebleim között nyugszik. Mint engedi szőlőjében a ciprusfürt, olyan nekem a szerelmesem. Ime mi szép vagy, mátkám, ime mi szép vagy, szemeid olyanok, mint a galambok. Íme te is szép vagy, szerelmesem, gyönyörűséges, és a mi ágyunk zöldellő. Házunk gerendái cédrusfák, mennyezete pedig ciprusfából van. Amikor az Énekek éneke könyv címét hallottuk, akkor jusson eszünkbe az az ókorban használt költői kifejezés, amit például a királyok kapcsán így mondanak Jézusra vonatkozóan is, például a Jelenések könyvében, királyok királya, mert ez egy hangsúly, ami jelezni akarja király esetében, ki a legfőbb uralkodó, ki a leghatalmasabb király. Ennek a bibliai könyvnek pedig az elnevezése azt jelzi, hogy a legszebb ének, a legkedvesebb ének, az Énekek éneke. És amikor én is a kalóz szerint láttam, hogy ez jön sorba, akkor elgondolkoztam, hogy igen, Uram, megint egy nehéz bibliai szakasz jön. Mert gyönyörű ez a költői mű, csak a megértése az nem olyan egyszerű. Egy zsidó rabbi mondta el erről az énekről, erről a bibliai könyvről, szent iratoknak a legszentebbike. És ezzel arra akart utalni, hogy ezt a bibliai könyvet különösképpen is énekelték, olvasták az egyiptomi szabadulás emlékünnepén, a Páska ünnepen, meg az ahhoz kapcsolódó kovásztalan kenyerek ünnepén. Mutatni akarja ez a költői mű is Istennek azt a nagy szabadítását, amit végbe vitt az ő népe életében. A szerzője Isten, a szentíró, aki leírta, minden valószínűség szerint Salamon volt, ebben nem egységesek az írásmagyarázók, bár a zsidó hagyomány is neki tulajdonítja, és le is írhatta Salamon akkor, amikor még helyes kapcsolatban volt az Úrral. Az ő nevével mindenképpen találkozunk a könyvben, hallottuk a legelején is, Énekek éneke, mely Salamoné. Ez a kifejezés arra is vonatkozhat, hogy Salamonról szóló, Salamonnal kapcsolatos, illetve hogyha Salamon volt a leíró, Salamontól származik. Ami fontos, hogy Isten leíratta ezt a bibliai könyvet is. Amikor a zsidó írás magyarázók, tudósok vitatkoztak azon, hogy vajon bekerülhet-e, illetve maradhat-e ez a bibliai könyv az Ószövetség kánonikus iratai között, arra jutottak, hogy akkor maradhat, hogyha allegóriaként értelmezzük, és Isten és a népe szeretet kapcsolatának a leírásaként, allegóriáként magyarázzuk. Ezzel a gondolattal csak annyi a probléma, hogy akkor szinte minden apró részletét allegorizálva értik, és elveszíti az igazi mélységét annak, amit az újszövetségi kijelentés fényében is láthatunk a hívő keresztény írásmagyarázók tollaiból olvashatunk is. Azaz ennek a könyvnek értéke abban is meglátszik, hogy bemutatja, hogy milyen az Istentől kapott szerelem, házasság, milyen az, amikor a férfi vagy a lány és a fiú, ifjú megismeri egymást, aztán mennyasszony vőlegény kapcsolatba kerülnek, majd a házasság boldogságában élhetnek. És nem allegóriaként, hanem az ilyen értelmezés alapján álló lelki, mögöttes jelentésként lehet értelmezni már Jézus és az Isten népe, az ő népe kapcsolatára, Isten és a szeretet népe kapcsolatára. Tehát nem minden egyes részletében allegóriát látni, hanem megérteni az ókori költői műben, mit jelent az Isten szerinti szeretet, szerelem, házasság, és mindez hogyan beszél Jézusról. Ezt azért szeretném aláhúzni itt a bevezetőben, mert ha emlékszünk, Jézus maga mondta, a feltámadott Jézus mondta az emmausi tanítványoknak, hogy ő róla a haláláról, feltámadásáról, isteni messiási személyéről írtak az Ószövetségben is. És Mózesen keresztül a prófétákon át minden írásokban, olvassuk ott a 24. részben Lukács evangéliumában, Jézus megmutatta, hogy mik írattak meg felőle. Tehát az énekek éneke is Jézusról akar beszélni, mindenképpen ez egyértelmű. És eszembe jutott még az Efézusi levél 5. részében az a gyönyörű szép kifejezés, ami az újszövetségi iratban a házasságról ír, a 21. verstől kezdődően, és ezt olvassuk az 5. rész 32. versében, felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok, hanem azért ti is egyen-egyen kiki a feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az asszony pedig meglássa, hogy férje a férjét. Titok, amit Isten kijelentett a házasságban, férfi és nő szeretet kapcsolatában, de azt mondja az apostol is, de én Krisztusról és az egyházról szólok. Ilyen értelemben tehát ez az ószövetségi bibliai könyv beszél, mutat előre Jézusra, beszél Jézusról, bemutatja, milyen Isten szeretete, ez a mögöttes lelki értelme, az ószövetségi kijelentés elsődleges értelme pedig bemutatja, hogy milyen lehet a bűneset után is az Istentől kapott szerelem, szeretet, házastársi szeretet és hűség. Ezért gyöngyszeme az Ószövetségnek ez a költői mű. Fontos tehát, hogy mindenképpen a hívő embernek és a hívő közösségnek, ha házasságban élő, akkor a házastársi közösségben élő hívő közösségnek legbenső érzelmeivel, vágyaival, érzéseivel és indulataival foglalkozik. Hogyha a prédikátor könyvéről azt mondanánk, hogy az az értelmével foglalkozik a hívő embernek, a bölcsességgel és az értelemmel, akkor az énekek éneke az érzelmével. Milyen az, amikor Istentől kapott ajándékképpen szereti egymást egy férfi és egy nő? Az első részben én 3 rövid gondolatot említek. Milyen az, amikor a lány érzi a szerelmét a fiú iránt, a legény iránt, miben látszik ez az ő szerelme, és hogyan mutat ez Isten népe és Jézussal való kapcsolatára. Majd azt nézzük, hogy ebben a szeretetben hogyan éli meg az engedelmességet. A harmadik gondolat pedig, miért is fontos, hogy a legény szépnek látja és szépnek nevezi szerelmét. Nagyon egyszerű hétköznapi gondolatok, kifejezések, a magasztosságát az adja, hogy azt láthatjuk, hogy Isten hogyan mutatja be. És mielőtt belekezdek, hadd említsek meg egy szomorú aktualitást. Reggel hallgattam a rádiót, és arról hallottam, hogy egy francia könyv bemutatója zajlik ma Budapesten, És amikor elmondta a szerzőt, illetve a könyvnek a címét, meg a könyv tartalmát, az, aki erről beszélt, akkor olyan kifejezéseket hallottam, ami épp az énekek éneke bibliai témájával ellenkező. Az aberrált, megrontott, szeretett szerelem érzése hogyan éli meg nagyon betegen, testi és lelki betegen szinte valaki az időzőjelvetett szerelmet a mostani világban. Nem mondom a többi részletet, mert nem is méltó a szószékre. És eszembe jutott, hogy akkor még nem írtam le a vázlatomat, hogy én nem sokára készülök vázlatot írni arról, hogy Isten hogyan mutatja be a tiszta, szent szeretetet, szerelmet, házasságot. Milyen tehát a leány, vagy ha még szebben fogalmazom, a menyasszony szerelme a legény, a vőlegény iránt. Erről van szó az első néhány versben. Énekek éneke Salamontól, csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival, mert a te szerelmeid jobbak a bornál. A te drága kenetid jó kirlatozásra, a te neved kiöntő drága kenet, azért szeretnek téged a lányok. Vonj engemet te utánad, hadd fussunk. És aztán folytatja. Az egész részből kiderül, már itt az első részből, és a folytatásban, a többiből, hogy miközben ezt a költői művet leíratja Isten, bemutat egy fiatal lányt, aki nem a fővárosban lakik, Jeruzsálemben, ahol Salamon a király, hanem vidéken, dombos vidéken, és hallottuk a felolvasásból is kiderült, szőlős kertet kellett őriznie, ami nem a sajátja volt. Feladatul kapott valamit, amit végeznie kellett. És kiderül, hogy ez a szőlőskerti fizikai munka nem volt túl kellemes számára, hiszen így lebarnult, napbarnított lett. Manapság a lányok általában örülnek, ha napbarnítottak. Akkoriban, amikor ez a bibliai mű született, nem ez volt az ideális szépség. Ezért mondja magáról, fekete vagyok, de szép. Kint kellett dolgozni a tűző napon, rengeteget kellett dolgoznia, és mivel nagyon sok volt a munkája, azon túl, hogy elvileg nem lehetett az akkori kor szempontjából a legszebb lány, nem is szépítgethette magát, hiszen nem volt rá ideje, mint a többi, hogy mondjam így most úri lánynak, aki például Jeruzsálemben, a királyi udvarban is szépítgethették magukat, hiszen nekik nem kellett vidéken őrizni a szőlőskertet. És amikor meglátta a legényt, aki ebben a bibliai könyvben a király, azonnal megszerette. Szerelem első látásra. De kiderül, hogy már a legény is, a király is észrevette ennek a lánynak a szépségét. Szintén szerelem első látásra. Ha tovább olvastam volna a második részt is, majd az egész művet, akkor az is kiderült volna, hogy ez a szerelem már az indulásnál tiszta, nem elhamalkodott, ezért olvashatjuk, kényszerítlek titeket, Jeruzsálem lányai, föl ne keltsétek a szerelmet, valamíg akarja. Tehát nem elhamalkodottan szerettek egymásba, hanem abban az időben, amikor eljött az ideje. A költői műben kifejezve, de most a Biblia alapján, hogy mondjuk így, amikor Isten elhozta az idejét. És az ókori kifejezésekkel leírja ennek a szerelemnek az indulását, a kezdeti időszakát, és itt használja ezeket a kifejezéseket, hogy csókjaira vágyik. Bornál is nagyobb örömet jelent a legénynek a jelenléte, szeretete. Amikor a könyvben arról olvasunk, hogy bárcsak ott lennék a te családodban, mert akkor csókolhatnálak, téged ölelhetnélek. Itt a csóknál arra gondoljunk, hogy abban az időben a családban, a barátok között is természetes köszönési aktus volt a csók, nem csak a szerelem csókja, ami itt szerepel. Egyszerűen a tisztaságát, a szeretetnek a mélységét fejezi ki költői módon, és természetesen a szerelmesek közti csók is benne van a jelentésben. Az is kiderül, hogy folyamatosan mindig vele szeretne lenni. Itt van probléma azzal, de hát neki munkája van, feladat végzése van. Ő nem hagyhatta ott a munkáját. Ezért is olyan szépen is őszintén mondja ki, hogy mennyire vágyakozik a legény a király jelenlétére. Ilyen tehát az ókorban egy szerelmes pár érzése a lány részéről is, természetesen a legény részéről is. Amikor a teremtés történetre gondolunk, eszünkbe juthat nyugodtan, hogy ott is Isten azért adta Ádámnak Évát, mert egyedül volt, neki is szükség volt valakire, aki ott van mellette, aki szereti, és a hozzáélő segítőtársat megalkotta, és tiszta szeretet, szerelem alakult ki köztük is azonnal, néha így szoktam mondani, ott is szerelem első látása, mikor Ádám meglátta Évát, egyből megszerette, ott azonnal hangzik a házasság szereztetés ige és a Mózes első könyve második részében. Az énekek éneke azt húzza alá, hogy ami a teremtésnél kezdetben volt, az a bűneset után is ugyanúgy megvalósulhat. Mikor az Úr Jézus is megkérdezték a farizeusok, a vezetők, hogy szabad-e elválni, amikor a szerelemnek és a házasságnak a nagy ellentétje fogalmazódik meg a bűneset miatt, Jézus is azt mondta, mi volt kezdetben, azt nézzük meg. Mert ez Isten ajándéka, hogy lehet úgy élni, ahogy kezdetben volt. Istentől kapott társ, a megismeréstől egészen a mennyasszony vőlegény kapcsolaton keresztül a házasságig és a házasságban. Azt kell még kiemelni talán, hogy az első részben elsősorban még a megismerkedés kezdeti időszaka, a szerelem föllángolása időszaka van. Van a énekek énekében egyfajta témaszerűen az is, hogy majd amikor jegyben járnak, vagy amikor már eljön a házasság ideje. És ugye milyen szomorú arra gondolni, hogy amikor a fiatalok ismerkednek, vagy az idősebbek is, ha később kötetik a házasság, akár nagyon idős korban is, az ismerkedés, a szerelem időszaka az mindig boldog és szép. Az a szörny, amikor eljön a házasság, és ahelyett, hogy boldog és szép lenne, egyre mélyebben, a szeretetben, szerelemben elmúlik, és jön a válás is akár. Ez teljesen idegen az énekek énekétől. Miért van zavar a szerelemben, a szeretetben, a házasságban? Miért lehet az, hogy elmúlik az, ami itt az énekekének első részében is a lány részéről a fiú iránt, vagy a férfi részéről a lány iránt megvan? Itt szeretném azt mondani, hogy a bibliai kijelentésnek a mögöttes lelki üzenetét, ha vesszük, tehát ez a gyönyörű költői mű a maga szépségében beszél Isten és népe kapcsolatáról is, láthatjuk, hogy mi az oka annak, hogy a házasságban is oly sokszor elmúlik, akár ma is a szerelem. Isten és népe szeretet kapcsolata. Mikor szereti a bűnös ember, vagy a bűnös emberek közössége, mikor kezdi el szeretni Istenét? Amikor megismeri a kegyelmet, elkezd hinni, megtér a bűnös ember. Amikor az Úr Jézusban megismerjük Isten szeretetét. És itt használja, emlékszünk a Jelenések könyv azt a gyönyörű kifejezést, hogy első szeretet. Milyen az első szeretet? Az jutott eszembe készülés közben, olvassuk el az énekek éneke első részét. Amikor elindul valami, az első szeretet lángjával ég a hívő ember, de hagy húzom alá a közösség. A szó lelki értelmében, itt a mögöttes jelentésben jó lenne, ha mindig közösségre is gondolnánk, hiszen Isten és népe kapcsolata, Jézus a vőlegény, a mennyei vőlegény, Isten népe, mi is a mennyasszonyi nép. Benne van a mi személyes lelki életünk, minden érzése is, de mint gyülekezeti közösség is fontos, amiről most szó van. Az első szeretet lángjával ég Isten népe, mert tele van az Úr iránti szeretettel. És ez a szeretet tölti be az életét a hívő embernek a gyülekezet közösségében is. Most erre szeretném a hangsúlyt oda tenni. Mert sokan gondolkodnak úgy, hogy amikor az Úr és köztem van a kapcsolat, amikor imádkozom, csendességet tartok, amikor senki nem zavarja az én hitéletemet, akkor milyen jó, olyan jó az Úrral beszélgetni, az Úrral lenni, de rettenetes a közösségbe menni, ott engem bántanak, ott nem érzem olyan közel magamat Istenhez. Az énekek éneke azt mondja, amikor a hívő ember a helyén van, szereti az Urat, és szereti az Urat az ő népe között. Lehetetlen az Úrral való szeretett kapcsolatot megélni a többiek nélkül. Most egy szomorú igazságot kell mondani, hiszen a Jelenések könyvében, ott a második részben az első szeretet említése negatíve történik, az a panaszom ellenet, hogy az első szeretetedet elhagytad. A gyülekezet vezetője is, meg a gyülekezet is. Az efézusi gyülekezet, akikhez írta Pál azt a gyönyörű szép levelet, amiből idéztem már a házasság titkáról. És emlékszünk, hogy amikor János a levelét írta, az első levelét, akkor arról beszélt, hogy hogy mondhatja valaki, hogy szereti az Istent, mikor gyűlöli a lelki testvérét. Nem tudod Istent szeretni, hogyha gyűlöd a lelki testvéredet. János levelei az efézusi gyülekezetből születtek. Ott van az efézusi gyülekezet minden jellemzője János leveleiben. Az efézusi gyülekezet szerette az Urat, a házasság szeretett kapcsolatát leíratta Isten Pál apostollal az efézusi gyülekezethez szólóan. A Cselekedetek könyvében látjuk azt, hogy mi jellemzi az efézusi véneket. Ez a gyülekezet ég az Úrért az első szeretettel. Amikor a Jelenések könyve íratik, akkor is égnek, szolgálnak, de már nem az Úrért égnek, hanem a szolgálatért, a munkáért, a tettekért. Már az első szeretet nincs ott, de ezt megelőzően mi hiányzott nekik először? A testvér iránti szeretet. Nem szerették a lelki testvéreiket már. Innen a folyamat megy tovább, akkor már az Urat sem fogja szeretni Isten népe. Ez most nagyon negatív példa volt, de azért hangzott el, hogy láthassuk, hogy az énekek énekében épp az ellenkezője. Ott van az első szeretet tüze, és ha az éneket végigolvassuk, látjuk, hogy mindvégig megmarad. Nem csak akkor, amikor megismertük az Urat, és szeretjük nagyon, hanem a hívő élet évtizedei után is. Szereti az Urat, Isten embere és Isten népe, és szeretjük egymást. Ezt a gondolatot azzal az egyszerű kérdéssel szeretném zárni, hogy mit is kérdezett meg Pétertől Jézus a feltámadása után. Mert sok mindenre rákérdezhetett volna, de ő a lényegre kérdezett rá, hogy Péter mit érez iránta. Ez az érzés nem csak érzés persze, hanem egy döntés. Egy átgondolt választ várt Pétertől, szeretsz engem. Ha az énekek énekét olvassuk, testvérek, a személyes csendességben, vagy mint gyülekezeti közösségben, most is erről van szó az igehirdetésben, akkor ezt kérdezi Jézus mindenkor is az övéitől, szeretsz engem, de nem csak úgy, hanem az első szeretettel. Mert a kísértő, a sátán már Ádámot és Évát is itt kezdte ki. Megszűnt az Úr iránti első szeretet érzése bennük, aztán az egymás iránti szeretet is katasztrófát szenvedett. Már is szemben álltak egymással. A sátán abban még belemegy, hogy nem veheti el az örök életünket. Azt nagyon jól tudja. Senki és semmi nem szakíthat el Jézus szeretetétől bennünket. De a földi életre nézve mindent megtesz azért, hogy azért ne annyira égjünk az Úr iránt. Az első szeretet tüzét akarja elvenni Isten mai népétől is mindig a kísértő. Ezért fontos, testvérek, hogy mi válaszolhatunk az Úr kérdésére, szeretsz engem, azokkal a szavakkal, amikkel ez a fiatal lány elmondja, hogy ő mennyire szereti a legényt, a királyt, a szerelmét. Gyönyörködj az Úrban, és most nem folytatom. Lehet, hogy tele van a szívünk kérésekkel, kérdésekkel, de az Úrban gyönyörködünk. Amikor tele van az ember szíve az Úrral, vagy gyönyörködéssel, akkor döbben rá arra, hogy az Úrral együtt mindent megkapunk. A második gondolat azokat a verseket érinti, 7. és 8. verseket, amikor a lány őszintén megmondja, hogy szeretne találkozni személyesen is kedvesével. Mondd meg nekem, te, akit az én lelkem szeret, hol legeltetsz, hol de leltetsz délben. Mert miért legyek én olyan, mint aki elfátyolozza magát társai nyájainál? Mivel, hogy nem tudod, ó asszonyok között legszebb, jöjj ki a nyájnak nyomdokain, és őrizd a te kecskéidet a pásztoroknak sátorai körül. A lánynak a szerelme most pásztorként jelenik meg itt a költői műben. Emlékszünk, hogy az Ószövetségben a vezetők, a világi vezetők is királyok, és más világi vezetők pásztorként említetnek. Ezékiel könyve 34. részére gondoljunk. Vagy esetleg arra, amikor Dávid maga a pásztor is volt, mielőtt királlyá lett. A pásztor király gondolata Izraelben mindenképpen azt jelezte, hogy hatalmas uralkodó, hiszen király, de úgy uralkodik, úgy viselkedik, mint a pásztor a nyáj iránt. Itt a költői gyönyörű szép képben leírja a lány, hogy milyennek látja kedvesét, és szeretne vele találkozni. Vágyakozik utána. Őrzi a nyájat a pásztor, és de jó lenne, hogyha a déli időben ott lehetne ő is, hiszen délben nagyon meleg van, valószínű a nyáj is valahol pihen az árnyékban, és akkor együtt lehetnék a kedvesemmel. És őszintén elmondja, hogy hogyan lehetne találkozni ez a kép. És amikor választad neki a legény, a király, akkor elmondja, hogy hogyan találkozhat vele. És itt használja ezt a kifejezést, jöjj ki a nyáj nyomdokain, őrizd a te kecskédet a pásztoroknak sátorai körül. Tehát, ha találkozni akarsz a pásztorral, akkor ne a fővárosba menjél, a királyi udvarba, mert nem ott lesz. Ha ott van, ahogy te magad mondtad, ha ott van a nyájjal, akkor neked is oda kell menni. Ott tudsz vele találkozni. Most a képet magyarázom. Viszont az oda menetelnél azt mondja, hogy akkor úgy menj oda, mint aki őrzöd a kecskédet a pásztorok sátrai körül. Azaz, akkor legyél kecskepásztor, és úgy gyere. Te is legyél egyfajta pásztor, és gyere oda hozzám, és akkor együtt lehetünk. Te is pásztor, én is pásztor, és együtt vagyunk. A hangsúly azonban, hogy a lány, ha vágyakozik a legény iránt, akkor úgy tud ott lenni, amilyen munkában, vagy amilyen munkát végezve a legény is jelen van azon a helyen. A lány is végezze a maga feladatát, nem menekülni akarjon bármilyen munkavégzés elől, hanem vállalja a kecskepásztorkodást, és akkor találkozhatnak. Megint az jutott eszembe, hogy a teremtés történetben is, amikor Isten odaadta Évát Ádámnak, akkor nem arra adta őt, hogy semmit se tegyenek, hanem csak úgy együtt örüljenek egymásnak, hanem az édenkertben művelni és őrizni kellett azt is, segítőtárs volt, segíteni a munkában, ott is ott volt a munka, a hétköznapi munka megélése. Itt a pásztorkép miatt a pásztor munka megéléséről van szó. Az első emberpárnál pedig a paradicsomban élni együtt és munkálkodni. Most nem néztem meg pontosan, de az énekek énekében is egy helyen szerepel ez a paradicsom kifejezés a negyedik részben. Tehát nem csak együtt lenni, hanem együtt lenni a munkában, ahogy az édenkertben is. A szerelemnek az intimitása, a szeretetnek a megélése, együtt dolgozni, együtt végezni. Ehhez a lánynak engedelmeskedni kellett annak, amit a vőlegény mondott, vagy a szerelmese mondott. Amikor a kísértő jött, és Évát megkísérthette, lehet, hogy ott volt Ádám a szó fizikai értelmében, de a szó lelki értelmében nem volt ott a felesége mellett az első kísértésnél, a bűnesetnél. Ott nem voltak együtt. Ha meg nem volt ott fizikailag, Ádám az még nagyobb baj. Hogy nincs ott a társa mellett a férj. Amikor a Korintusi Levél 7. részében, az első Korintusi Levél 7. részében Pál apostol megint arról beszél, milyen nagy veszély van a válásban, és milyen fontos a hűség a házasságban, akkor ott is azt említi, nagyon fontos együttlét, az együttlétnek a megélése a szó fizikai és lelki értelmében. Azt mondja az 5. versben, hogy csak addig váljatok külön házaspárok, amíg imádkozni akartok. Az is csak egy rövid ideig legyen, utána ismét térjetek össze, legyetek együtt, hogy ne kísértse meg a kísértő. A Salamon énekek énekében a lány vágyódása a legény iránt, a szerelmese iránt azt jelzi, hogy együtt akar lenni vele. Ennek megvan az útja és módja. És a szó lelki értelmében, a mögöttes háttér magyarázatában az egyik írás magyarázó értelmezése nekem nagyon kedves volt, mikor azt mondta, hogy tulajdonképpen az Úr Jézussal való szeretet kapcsolatban is ez valósul meg, hogy nem úgy a semmiben vagyunk mi az Úrral, hanem miközben szeretjük az Urat, mit is csinál a hívő ember és a hívő nép közössége. Hogy is mondta Jézus? Ha szerettek engem, parancsolataimat megtartjátok. Nem azt mondta, hogy tartsátok meg, hanem azt mondta, ha szerettek, akkor következik, hogy megtartjátok, mert a kettő együtt van. Itt a legény elmondja, hogy mit kell tenned, leány, ha találkozni akarsz velem. És azért a mögöttes jelentésben, így hadd mondjam egyszerűen az írásmagyarázó szavaival, az együttlétnek és az együtt töltött boldogságnak a megtalálása, a hétköznapi munka, a hétköznapban végzett kötelesség vagy szolgálat végzése közben valósulhat meg. A boldogsághoz vivő út a szolgálat végzése közben. Ezért volt nagyon szomorú, hogy az efézusi gyülekezetben minden megvolt, csak a Jézus szeretete hiányzott, az első szeretet. Ők szolgáltak, ők tették, amit tenniük kellett, de nem ez volt már az Úr akarata hozzájuk, hiszen elfelejtették, hogy az Úr az első. Mikor Jézus kiemelte, parancsolataimat megtartjátok, akkor utána azt is hozzátette, hogy ezek a parancsadok nem olyan bonyolultak, hétköznapi feladatok. Hogy ha házasságban él valaki közöttünk is, a házasságban a szeretet, szerelem megélése a hétköznapok feladat végzései közepette. A derékasszony dicséretéről nem olyan régen hallottunk szintén prédikációt, ott is egyszerű hétköznapi feladatok vannak, mert szereti a feleség a férjét. A gyülekezetben is Jézus azt mondta a tanítványoknak, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Ez az új parancsolat. Jézus ennyiben hozott többet, hogy úgy szerethetünk, ahogy Krisztus. A tanítványok ezt tették, az efézusi gyülekezet először cselekedte, de utána elfelejtette. Gyűlölték a lelki testvéreiket, ezt olyan kemény kimondani. Ezért akart Jézus őket is helyreállítani. És az is eszembe jutott, hogy Jézus maga is tulajdonképpen a mennyei atya iránti szeretetét abban élte meg, hogy ő is a hétköznapi feladatokat elvégezte. Elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál, hogy végezzem azt. Jézus is kész volt, ha kellett, ott hagyni mindent, mert az atya akart vele beszélgetni csendben. És mentek a tanítványok utána, Uram, mindenki téged keres, hol vagy már? Neki idő kellett arra is, hogy csak az atyával legyen, de utána ment és beszélt, tanított és csodákat tett. Elvégezte ő is a hétköznapi feladatot, a kötelességet, csak az atya iránti szeretetből. A szeretet tehát a szerelem az engedelmesség útján. Ez a fontos a második gondolatban. Ezt várja el a ifjú is, a legény is a lánytól. A harmadik gondolat, amikor már íme szócskákkal is találkozunk, még az énekek énekében is, 15 és 16. versekben. Íme szép vagy, én mátkám, íme szép vagy, a te szemeid olyanok, mint a galambok, íme te is szép vagy, én szerelmesem és gyönyörűséges, és a mi nyuszolyánk zöldellő. Az ragadott meg engem, hogy az íme szócskák hangsúlya kétszer is a legénynek a szavaiban derül ki először. Íme szép vagy, én mátkám, íme szép vagy. Ezek szerint nem elég egyszer mondani, hogy szép. Nem tudom, hogy akik közöttünk férjek azok, milyen gyakran szokták mondani a társuknak, hogy szép vagy. Ha valaki kétszer mondja, talán a társ mondja, hogy nem vagyok szép, azért mondott kétszer. Ha valamit kétszer mond az Ószövetség időben, A bibliai kijelentés azt azért mondja, hogy az hangsúlyos. Kétszer hangzik, mert nagyon fontos. És mielőtt a lány mondta volna, hogy milyen szép a legény, előtte a legény mondta ki kétszeresen is ezt, 15. versben. Mikor engedelmes a szeretetben, a szerelemben a lány a vőlegénynek, a feleség a férnek, Isten népe az Úrnak? Mikor tudunk úgy szeretni, hogy közben engedelmesek vagyunk valóban, és nem kényszerből meg kell tartanod a parancsolataimat, ha szeretsz, hanem jön magától, kegyelemből, ha szerettek engem, a parancsolataimat megtartjátok. Csak akkor vagyunk képesek így szeretni az Urat is, ha tudjuk, hogy ő mit érez, ő mit gondol, ő hogyan szeret. Ezt elméletben tudjuk, csak számomra az első részben így a kétszeres kifejezéssel, a hangsúlyozás miatt nagyon fontossá lett, hogy még az énekek éneke is azt mutatja be, hogy a lánynak a szeretete mögött és fölött mégiscsak ott van a férfinek, a vőlegénynek, a királynak a szeretete. Egyébként is, ha itt királyról van szó, már pedig arról, akkor és Salamonról, Salamon a király beleszeret egy lányba, egy vidéki lányba, ha most a képet vesszük. Mit érezhet az a lány, amikor megszereti a királyt? Ennél sokkal magasztosabb Isten irántunk való szeretete. Én az Ofóniás könyvéből ezért is akartam a gyülekezet köszöntő igéjét mondani, mikor arról hallottunk először, hogy nem kell félni, de aztán hallottuk a sokkal fontosabb kijelentést, hogy miért nem. Az Úr a te Istened közötted van, erős ő, megtart, örül te rajtad örömmel, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez néked. Hogy nézzük meg, hogy az újfordítások Bibliában egy picit más kifejezéssel van, a hallgat az ő szerelmében. Én azért szeretem a Károli féle fordítást, hallgat az ő szerelmében, ebben az van benne, hogy szinte meg se tud szólalni, mert nem tudja igazán elmondani, hogy mennyire szeret. Az Úr Jézus atya iránti engedelmességének a hátterében is ez a szeretet volt. Te vagy az én szeretett fiam, vagy szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, és ez adott Jézusnak is erőt, ez a bizonyosság, ez a hit, hogy az atya mit érez irántam. És benne volt, hogy én is az atya iránt. És a házasságban is ugyanez a jellemző. Majd olvassuk el az Efézusi levél 5. része, már említett 21. versétől kezdődő szakaszt, ahol az a titok szó szerepel. Ott is a hangsúly azon van, hogy hogyan szeret a férj. Mit éreztet a felesége iránt a férj? Mit éreztet a szerelme iránt a vőlegény? Vagy mit éreztet az ismerkedés kezdeténél a férfi vagy a legény a lány iránt, a lánnyal? A lánynak, a Isten népének, a hívő embernek a szerelme mindig csak válasz lehet. Ezt tudjuk elméletben, csak ez fontos, hogy tudatosítsuk akkor, amikor az a kérdés, szeretem én az Urat. Mert ha Pétert is megkérdezte Jézus, szeretsz-e engem, a kérdésben önmagában benne volt, mert én igen. Az a kérdés, hogy te mit érzel. Salamon kijelenti a lány szépségét, kétszer is kijelenti, az íme szócskával, szép vagy. A folytatásban ez tovább magyaráztatik, mindenestől szép vagy, olvasjuk majd a 4. részben, még jobban részletezi, külső és belső szépségét leírja szerelmének. A hangsúly most hagyd legyen csupán azon, milyennek lát Isten téged, kinek lát, kinek tart Isten bennünket. A férj egyetlen feladata derékasszony dicséretében, hogy a feleségét így dicséri. Ez az egyetlen hétköznapi feladata minden férjnek, dicsérni a feleségét. Az Úr pedig az ő népe iránti szeretetét mondja ki újabb és újabb kifejezésekkel, örökkévaló szeretettel, mikor még bűnösök voltunk, meghalt Krisztus értünk, Római levél 5. része, Jeremiás könyve 31. részei. A mennyei atya Jézusban mutatta meg, hogy mennyire ott van a szeretet. Amikor azt mondja Isten, íme szép vagy, akkor ezzel nem azt mondja, amit mi érzünk magunkról, mert a hívő ember is érzi, hogy én nem vagyok méltó erre a szeretetre. De olyan kedves a Biblia alapján, hogy az isteni férj, az isteni vőlegény szeretete olyanná formál bennünket. Ha az Úr azt mondja, hogy szép vagy, akkor ő olyanná formál. Mivel Isten ilyennek lát, mond téged is, és ilyenné formált akar formálni a szeretetben, ezért is íratta le az énekek énekét, hogy láthassuk, milyen az Isten szerinti szerelem, szeretet férfi és nő között, a szerelem, a mennyasszony vőlegény kapcsolat, vagy a házasság idején, és a mögöttes jelentésben milyen Jézus szeretete az ő népe iránt. Ilyen értelemben mindegyikünkhöz szól ez a szakasz. És adja Isten, hogy minél több olyan szerelem és házasság legyen Pasaréti gyülekezetben is, ahol az énekek éneke szerelmét élik meg a fiatalok, vagy idősek, és adja Isten, hogy olyan szeretet legyen a gyülekezetben, amiről az éneke éneke ír Jézus és a népe közti kapcsolatában. Ha az Úr így szeretett téged, akkor Péterrel együtt mi is válaszolhatjuk, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Imádkozzunk. Urunk, magasztalunk azért téged, hogy az írásban mindent kijelentettél, ami üdvösségünkre és a földi életünk boldogságához szükséges. Szeretném megköszönni, Urunk, neked, hogy ismerhetünk, és köszönjük azt a csodát, hogy bennünket is valóban így szerettél és szeretsz. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy te egyszülött fiadat is kész voltad odaadni ezért. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy amikor a magunk hibáit, bűneit, vétkes voltunkat tapasztaljuk és látjuk, amikor egyáltalán nem érezzük magunkat szépnek, segíts, hogy lássunk téged, bízzunk benned. Köszönjük, hogy a te isteni szereteted minden megelőző, és formálj ezért bennünket is olyanokká, akikben gyönyörködhetsz. Azért imádkozom most, Urunk, hogy bennünk is az első szeretet tüdét gerjeszt föl, ha elhalványult volna. Urunk, mi nem akarunk úgy lenni, mint az efézusi gyülekezet. Könyörülj rajtunk, hogy itt a gyülekezetben is szeressük egymást hűséggel. És könyörülj a házastársakon, hogy ott is, ha kell, újuljon meg a szeretet. És áldunk, Urunk, téged, hogy te micsoda ajándékot és kincset adtál a szerelemben és a házasságban is. És magasztalunk, hogyha valaki mégis egyedül marad, akkor a veled való szeretet kapcsolat és a gyülekezeti szeretet kapcsolat minden pótolhat. Köszönjük, Urunk, hogy mi a te néped lehetünk. Imádkozunk, Urunk, azokért, ahol megromlott a házasság, mentsd meg, Urunk, azokat a házasságokat, kérünk. Könyörülj azokon, akiknek nehéz várni, hogy tudjanak hűséggel benned bízni. És áld meg, Urunk, azokat, akik házasodni készülnek. Szepesi László tiszteles úrnak és a házasság kötését készítsd el, és áld meg majd szombaton, kérünk. És hadd köszönjük meg, Urunk, hogy készülhetnek a konfirmandusok is hitvallást tenni arról, hogy szeretni akarnak téged. Most is imádkozunk népünkért. Bárcsak, Urunk, a mi népünk is őszintén szeretne téged. Ilyen vezetőkért könyörgünk, Urunk, népünk életében. Segíts meg vezetőinket a döntéshozatalban, kérünk. És hallgass meg most a csendben elmondott imádságunkat is, Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk üldiző pásztora. A 690. számú dicséretünket énekeljük az áldás kérése vétele előtt. A 690. számú dicséretünket, új szívet adj, Uram, én nekem. az Úr áldását, testvérek. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy, mivel kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, én szeretlek. Amen.